Nem kisebb feladatra vállalkoztunk idestolva két adás óta, mintsem, hogy megpróbáljuk összegezni, hogyan is működik az internet. Hát igen, ez egy komoly merítés, nem véletlenül a harmadik adásnál tartunk, de ígéretünkhöz híven most már próbálunk igazán okos otthonos kontentet gyártani, vagy legalábbis okos otthonos relevanciával bíró kontentet gyártani, de nem kerülhettük meg az elmúlt két adást szerintem, így most már visszahallgatva, leforgatva meg kellett ágyazni ennek a történetnek. Stúdióba továbbra is Balog Attila, a Facebook Connectivity-től. Szia Attila!
Sziasztok!
Illetve ami egy nem elhanyagolható változás, hogy Zsák Péter is ott ül fizikailag a stúdióba. Szia Peti!
Sziasztok!
Kálmán Gergely továbbra is
tartja. Sziasztok! És Zelena Gergely ugyanúgy velünk van, de ő remote.
Igen, én még mindig haza származtatva, sajnos az egyik csöbörből a másik vödörbe esve, úgyhogy már túl a Covidon, de egy jó megfázást bekapva most már jó pár hete, de hát reméljük, hogy hamarosan ez is változik. Szóval itt vagyunk négyen, hárman a stúdióba, jó magam pedig otthoni magányomba, és akkor kezdjünk is bele, srácok. Peti, mit szólnál, hogyha... Mert te egyébként egy ilyen előzetes kis listát gyártottál a műsorszerkesztő közösségünkben, hogy akkor hogyan is próbáljunk fókuszálni. Azt gondolom, hogy nagyjából így a hálózati rétegek végére értünk, tehát talán most már tényleg eljöhet az okos otthonos topik, nem? Srácok, Peti.
Abszolút, és visszavetkoznék az előző részre, ahol a Geri említette, ugye, hogy egy mai okos otthon igazából táveléréssel, felhős eléréssel, stb. Nélkül magában lokálisan nem lehet 100%-os okos otthon, és hogy fordítva is igaz, tehát egy csak felhős megoldás sem lehet magában 100%-os okos otthon, és megígértük, hogy ezt valahogyan ki fogjuk fejteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebből az irányból kezdhetnénk is. Egyáltalán az okos otthonokról beszéltünk, hogy mikor kezdődött ez a térnyerése ennek a felhős iránynak, és hogy most ugye egyre jobban ebbe az irányba megyünk, hogy miért is, és ez szerintem ez egy jó internethez kapcsolódó történet, hogy miért is kezdték el a gyártók a felhős történetet, miért is jó a gyártóknak azt, hogy ők a felhőben hajtanak végre dolgokat, legyen az akár mondjuk éppen a voice assistantnek a kidolgozása, tehát hogy ő végig gondolja, hogy mit hallott és mit fog rá reagálni, és ezt mondjuk lokálban miért nem oldjuk jelenleg meg. Hát illetve
van olyan gyártó, ahogy nem oldja meg valóban.
Igen. Igen. És miért van ez? Tehát alapvetően miért indult el ebbe az irányba, hogy egy felhős számításra bízunk dolgokat, ahelyett, hogy egy edge computing vagy local computingot csinálnánk?
Cost engineering. Ennyi. Ezzel a dolog mögött egyszerűen olcsóbb olyan eszközöket gyártani, amelyek kisebb számítási képességekkel, kisebb komplexitással rendelkeznek. Most nyilván ez azt is jelenti, hogy nem is tudunk rájuk bízni olyan feladatokat, amit egy ilyen felhőben futó, hát mondhatjuk, hogy elvileg végtelen erőforrással, az elvileg végtelen erőforrást nyilván a gyártó által megvásárolt compute kapacitás jelenti, de végül is ez áll a dolog mögött. Illetve ha felhős dolgokat nézzük, ugye nagyon-nagyon eltér egy felhőben megvalósított szolgáltatás attól, ami mondjuk lokálisan van megvalósítva az eszközön. Ugye a lokálisan működő szolgáltatásokhoz mindig a lokális erőforrások kapcsolódnak, amit a gyártónak a PCB tervezője, vagy esetleg a megoldás szolgáltató, akitől vette ezt a platformot, az ugye valamilyen módon összerakta, hogy ezt meg ezt is ilyen képességekkel rendelkezzen az a készülék, és utána az egy örök korlát lesz. Tehát lehet, hogy a rajta futó operációs rendszer egyre okosabb lesz, egyre jobban fogja majd kihasználni a PCB-re rátett különböző komponenseket, lehet, hogy ott azon vannak éppen mondjuk valamilyen ilyen neurális műveleteket gyorsító dolgok is, amik ugye az elején mondjuk nem működtek, később meg egy újabb operációs rendszerrel már ezek elérhetők lesznek, de mindenképpen lesz egy ilyen hard korlát, és ezeket a dolgokat nem lehet flexibilisan kezelni. Tehát amit egyszer én már kiszállítottam egy ember, ez eladtam neki az XYZ eszköznek a V1-es revízióját, az akármit szeretnék, az nem lesz belőle V2-es revízió, nem jönnek meg benne a képességek. És ezzel véhetően azt is próbálják elérni ezek a gyártók, hogy, hogy értékes maradjon még az az eszköz, az emberek szeressék, és adott esetben, ha legyártottak bele egy nagyon nagy mennyiséget, ez még mindig eladható legyen, hiszen az új szolgáltatásokat majd ráragasztják ugye a felhőben. Az összes olyan dolgot, ami amit a lokális komputerőforrásokkal nem tudnak megvalósítani, azt ugye hozzá tudják adni. Ez azért lényegesen megnyújtja egy-egy eszköznek a várható élettartamát. Tehát nem az lesz, hogy kifutunk belőle egy év múlva, mert már tudom én, csak 30 másodperc szöveget tudott elemezni, illetve így össze tudják csatolni azokat a jelenleg is publikusan vagy kevésbé, vagy kereskedelmi úton elérhető ilyen toolchain-eket, amik mondjuk lehetővé teszik mondjuk a szövegelemzést, és nem kell nekik feltétlenül saját erőforrásban összehozni mindezt, hanem meg tudják venni egy másik megoldás szolgáltatótól. Ez a szövegelemzésben ugye a text-to-speech, tehát bocsánat, a speech-to-test dolog is benne van, hogy az én hangomat megpróbálja lefordítani a betűkké, illetve utána a betűket megpróbálja a szavakká és értelemmé formálni. Erre mind vannak a felhőben elérhető szolgáltatások, és ugye ezt tök jól meg tudják valósítani a gyártók azzal, hogy az egész ilyen okos részét kiviszik a dolognak egy távoli helyre, aminek nyilván természetesen vannak ilyen személyes adat felhasználási aspektusai is, ami két élő. A gyártónak mindenképpen jó, mivel minél több mintája van belőle, annál jobban tudja majd tanítani esetleges a házon belül fejlesztett a szövegfelismerő algoritmusát. Az emberek számára meg ugye hát nem feltétlenül jó, mert...
De, hát őt is jobban megértik ezáltal. Igen. 1-2-25 euróért megért valaki téged az otthonodba.
Igen. Hát, hogy... Igen, és aztán nézzük az Amazonos problémát, amit ugye néhány évvel ezelőtt, talán 2 évvel ezelőtt volt, amikor ezzel a felkiáltással ugye egy third party, egy külső cégnek átadták a különböző hangmintákat, és ott az alkalmazottak hát mindenféle egyéb hangmintákat tettek ki az internetre, ami mondjuk éppen nem biztos, hogy a beszélgetés része volt, hanem mondjuk éppen bekapcsolt az Alexa, mert azt hallotta, hogy őt szólítják közben, meg csak
egyéb zaj volt. Szerintetek egyébként a penetráció az csökken, vagy az üteme az lassul, vagy éppen nem gyorsul annak következményeképpen, hogy a felhasználók mindenféle biztonsági aggodalmakat fogalmaznak meg? Tehát, hogy lehet egy olyan általános felhasználói ellenállás a felhőben futtatott alkalmazásokkal kapcsolatban, hogy ez egy biztonsági rés, és ők nem szeretnék kiadni az adataikat?
Hát ez csak nagyon részben. Tehát, ha belegondolsz, felmerül-e bárkinek a fejében, hogy a zsebében folyamatosan egy kémkészülék van, ami igazából rendelkezésre áll, és hogyha nagyon szeretné valaki, akkor mind lát, mind hall téged. A mobiltelefonról beszélek
az nyilván. Pegazus előtt vagy utána?
Teljesen mindegy, hogy miről beszélünk igazából alatt. Ebből a szempontból. mi magunk hozzájárulunk, akármilyen szolgáltató készülékét vásároljuk meg, legyen az az Apple-é, a Google alapú megoldásoké, vagy éppen most a bármelyik kínai megoldásról beszélünk. Te ott hozzájárulsz az elején, hogy nyilván anonimizált módon, de valamilyen információ kikerüljön a big data alapján a felhőbe, aztán van olyan eset, amiben hozzájárulsz, hogy nem anonimizált módon, hiszen a reklám megoldásokat például pont így fogják kitolni neked, és ezzel próbálnak nem csak reklámat nyilván, tehát hogy ha elmész valahova és felajánlja mondjuk a lokálisan, hozzáteszem, ez érdekes, az Apple-nél ugye most már lokálisan felajánlja, hogy ezt az alkalmazást a ház ezen részében használtad, tehát nagyon kényelmes, hogyha én ez este a fiamnak olvasok, akkor fel fogja dobni rögtön fönt a alkalmazásoknál, hogy ebbe az időszakban, ezen a helyen te olvasni szoktál a gyereknek, tessék, itt van, nyomj rá a Books-ra és olvassad a könyvet, tehát hogy van ennek kényelmes része is, csak hát bele kell gondolni, hogy ez nyilván csak
úgy valósulhat meg. Így van, így van.
De akkor Gergő, Peti, hogy igen, Peti meg Gergő, lehet, hogy pont válaszolsz is erre, hogy ti ott vagytok az ügyfélnél. Attila, te is csak más módon, de ti direktbe okos otthon telepítőként, illetve tervezőként, hogy megfogalmazódik egyáltalán ez a fejekbe? Mert egyébként szerintem én jó a mobiltelefonos példa, hogy tök mindegy, hogy Pegazus botrány kirobbant, vagy nem, vagy hát ehhez hasonlóak azért más köntösben voltak már, főleg aki egy picit érintett is, akár hálózatbiztonsági témában, de hogy azért ez úgy annyira nem rengette meg az embereket. Én azt tapasztalom, hogy korábban is azóta sem aggodalmaskodnak ezen, miközben meg érdekes párhuzam, hogy ugyanakkor meg képesek bízni egy nyugati civilizációhoz köthető ökoszisztémába, és képesek aggodalmukat meg fogalmazni, egy keleti civilizációhoz köthető ökoszisztémá kapcsán, miközben egyébként valószínű, hogy ugyanaz zajlik mind a két esetben, csak talán más a marketing.
Transzparencia. Transzparencia azért ez lényeges ebben az egész dologban.
Valljuk be őszintén, hogy senki sem hálózati szakértő olyan szinten, hogy ezt átlátna az átlag felhasználók között, tehát nyilván mire tud támaszkodni azt, ami egyébként ő eljut hozzá, akár médiából, akár ő utána olvasott, vagy amit ő tapasztalt. Ebből a legutolsó a legkeményebb, tehát hogyha amíg neked nem, és hogyha okos otthonról beszélek, a felhő alapú okos otthonod nem döglött egyszer be, amikor nagyon szükséged lett volna rá, addig te bízol 100%-ba, hiszen leírták nekem, hogy ez mindig működni fog, és milyen tényleg működik, milyen szuper jó. Egyszer beüt a krak, és nem jutsz be a házadba, ez egyébként most volt néhány hónapja az USA-ban, a Ringnek a hálózata lejárt, Ringnek van ugye mindenféle kültéri csengő, meg minden egyéb, az USA-ban van zár is, és a jó emberek nem vittek magukkal kulcsot. Kulcsa lehetett volna nyitni ugye kívülről, de ő nem vitt magával, és hát nem ismerte föl őt a lokális helyzet, mert hogy éppen a hálózatban volt valami kukucs, és nem beszélt a felhővel.
Jó, hát ezért mondtam én, hogy nem teljesen ekvivalens minden gyártó. Én most ugye pro Apple módon szállok ebbe a sztoriba bele, tehát ott lehet látni, hogy azok a fiúk gyakorlatilag az A9-es chipjük óta nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket tettek abba, hogy minél nagyobb on-device compute képesség legyen. Tehát azért ezt lehet látni, hogy ha összehasonlítjuk most csak a CPU-nak az alapképességeit, a mostani kívül egyéb CPU-knak az alapképességével kegyetlen módon lemaradnak az összes többiek, mert nem feltétlenül érik el azt a komplexitást, nincs meg az a megfelelő integráltság, és egyáltalán elképzelhetetlen, hogy mondjuk, hogy on-device mondjuk jó minőségű hangelemzése legyen más platformokon, amit mondjuk egy modern iPhone 12 az már meg tud csinálni.
Sőt, a HomePodra is ígérik.
Így van, az új HomePod, az ugye valószínűleg ez állhatott a HomePod, régi HomePodnak a leállítása mögött, abban egy A8-as chip volt, azon ez nem megvalósítható. Tehát abban mindenképpen benne volt az, hogy a hangmintát azt fölvesszük, annyit tudott a sima HomePod, hogy egyszerűen azonosítani tudta azt, hogy most hozzábeszélnek, vagy nem hozzábeszélnek, megkérdőjelezhető sikerességgel természetesen, és utána át tudott kapcsolni a felhős üzemmódba, hogy akkor fölvettem a hangmintát, elküldtem a felhőbe, visszajött, hogy mit szerettem volna, és utána vitatkozhatok külföldivel a nénivel benne, hogy mi történjen.
Igen, nem csak Sári, de Angéla is ugyanezt tudja egyébként ilyen szinten.
Tehát vissza a Geri kérdésére, mert azt még végül is nem válaszoltuk meg igazából. Tehát én azt veszem észre, hogy ha Alexa az irány, vagy Google az irány, vagy akár most még Siri az irány, akkor ez egy vele járó. Tehát, hogy ez ellen az, aki használja, az a csöndes, nagyon nagy tömeg, úgy értem, hogy csöndes, hogy nem a hangasszisztense felé csöndes, hanem nem problémázik azon, hogy hallgatóznak az ő otthonában. Azok ezt az egész rendszert lehetővé teszik, megveszik elégszer, és a üzleti modell az működik. És az a néhány nagyon hangos, aki az interneten ír, meg akár publikál ebben a témában dolgokat, azok pedig táptalajul szolgálnak ennek a kérdésnek egyáltalán, de szerintem az felhasználók legnagyobb része ezt nem zavarja.
Akkor ez egy ilyen általános pszichológiával cseng össze.
Pontosan. Egyébként... És itt az Apple, bocsánat, még én gondoltam, hát az Apple is szerintem persze rajta ül ezen a én vagyok a biztonságos, meg én vagyok az, aki nem az adatokból él, persze, hogy abból él. Tehát, hogy őt szerintem csak, vagy az Apple fejlesztése azért mennek a helyi értelmezés irányába, mert ezzel tudják magukat megkülönböztetni, meg egyébként van ehhez lehetőség, hogy egyáltalán fejlesztenek ebbe az irányba. Tehát attól függetlenül, és itt visszatérve az, hogy miért kell ez nekünk, mert az adatok kellenek a gyártóknak, és azokból építik tovább a szolgáltatásaikat. Tehát, hogy attól függetlenül az Apple is vizsgálja a felhőben, hogy kinek az arca van azon a kamera felvételen, és az alapján tudunk mi tök jó automatizmusokat csinálni. Hát ez vele jár. Ez ma már nem eltagadható, hogy az okos bármi, az valamilyen szinten felhő függő lesz.
Igen is, meg nem is. Tehát mondjuk megnézhetnénk, hogy a HomeKit videóhoz hogyan működik, de mondjuk csak térjünk vissza a HomeKit kompatibilis natív doorbellekhez. Tehát nem arról beszélek, hogy mondjuk megveszem a Ringet, és a Ringnek az ökoszisztémáját használom, hanem arról beszélek, hogy mondjuk a akár open source módon megvalósított HomeKit kompatibilis doorbell, az ugye át fog nekem relézni egy snapshotot, és az on-device történik meg, hogy az én általam betegelt fotóz alapján fölismerhető emberek közül fölismeri azt, hogy kiről van szó, és nem azt írja ki, hogy someone ring the doorbell, hanem mit tudom én, Attila ring the doorbell. Uh-huh. Tehát hogy ezt meg lehet valósítani, és ez egy nagyon-nagyon komoly erő. És szerintem ez a megkülönböztetésen túl, ez egy olyan irány, amiben az Apple nagyon oda tette magát abba, hogy valamiféle etikát vigyen ebbe az egész sztoriba. És a múltkor beszéltünk azzal kapcsolatban, hogy most az egyik iOS verzió az így működött, a másik iOS verzió az úgy működött, és akkor az mekkora nagy szívás volt, hogy a nem tudom, egymásra három rétegben ráépülő ilyen-olyan automatizmusok között kiesett alóluk a hokedlés, nem működött semmi sem.
De igen.
Vegyük azt észre, hogy ez egy teljesen új területe az egész digitális életünknek, hogy egyáltalán van úgy okos otthon, hogy az valamiféle interakcióban van bármivel az okos otthonon kívülről. És hogy mi itten aktív módon megosztunk adatokat magunkról. És én mellé tenném azt, hogy nem feltétlenül ez a csendes beletörődés, hanem a csendes, hogy is mondják ezt, a tudatlanok biztonságával. Ugye ez biztos jó, ezt csak így lehet megcsinálni, ezt nem lehet másképp megcsinálni, hát hallja, jó van, értem, egyébként is hát mindenki más, tehát lehet relativizálni ennek a veszélyét, és amíg az egyén ennek nem feltétlenül érzi a veszélyt, hiszen én egy vagyok a 7 milliárdból, hát miért érdekelne bárkit az, hogy velem mi történik? Onnantól megyünk abba az irányba, hogy igen, akkor most ebbe a felhőbe, vagy más erre a felhőre épülő felhőbe eljutnak rólam olyan adatok, hogy én mit mondtam, meg hogy én mit csináltam. Mert ugye nyilván vannak ezek a felhő alapú kamera cuccok, amik például szintén volt egy ilyen cuki kis botrány, amin keresztül, hogy az ember hozzáférhetett más kamerájához véletlenül. Nem azért, nyilván ez most egy olyan dolog, hogy igen, és persze, nyilván be is lehet lesekedni bárkinek az ablakán, de nem az az érzés. Tehát veszélybe kerül az a személyes dolog, amit ugye az ajtó bezárásával az ember maga körül tud teremteni, és azért ez sok emberben komoly ellenérzést kelt ám. Tehát, jogosan. Hogy engem ne hallgassanak persze, le, engem jogosan, ne persze. Nézzenek, meg ilyesmi.
Bár ezzel párhuzamosan, meg van, aki azt fogalmazza meg, hogy hát nem csinálok én semmi olyat, amit titkolnom kellene.
Jó, értem, de ez nem, a diktatúra mellett is tökéletes ér. Hát nem csinálok ilyen dolgot, ami nem tetszen a diktatúrának, úgyhogy nincs mitől félnem.
Jogos, igazából a privacy, ott privacy, hogy becsukom az ajtót, én otthon vagyok, és én tényleg egyedül vagyok, nem az a történet, hogy egy való világban csücsülök benne, és ott bárki nézhet minket. Én nem érzékelem bent, tehát hogy ugye itt ebben az érdekes, hogy még közben ez egy egész ország néz kint téged, kvázi, vagy a fél internet néz, hogy te most mit csinálsz, te nem érzékeled, nincs visszajelzésed, hogy te veled valaki jogtalanul néz. És egy másik dolog, amit még szerettem volna megemlíteni, ugye most beszélünk arról, hogy felhő, de amiről nem beszéltünk még eddig, és szerintem fontos paraméterre ennek a költségek. Tehát, hogy a felhő nem a levegőben repülés magától működik, hanem az bizony árammal kell, az szervizelni kell, az bővíteni kell.
Előtte le kell fejleszteni egyébként.
És akkor hát arról nem beszéljünk. Igen, tehát hogy arról ne is beszéljünk, csak szimplán az üzemeltetés részét nézzük, hogy még nem is fejlesztünk, tök úgy hagyjuk a fejlesztés nélkül, de egyáltalán az eszi az áramot, az ott elromlanak dolgok, amiket ki kell cserélni. Nyilván én kiszerveztem.
És akkor itt álljunk igen. Már meg egy pillanatra, mert tök jó irányt vettünk, nem mintha eddig rossz lett volna az irány, de a hallgatóink számára majd, amikor ennek végére értünk, önmagában a felhőnek a fogalmát is egy pár szóban tisztázzuk.
Mindenképpen érdemes lenne. Ugye erre a kedvenc mondásom az még mindig az, hogy valaki más számítógépen.
Így van. Mert, erről van ilyen matrica is.
Tehát igen, abszolút. Úgyhogy biztos igaza van, ha matrica van belőle, de tényleg ezzel lehet megmagyarázni, hogy itt nyilván a privacy is onnan indul, hogy én nem itt, hanem a szomszéd Marika idézővetéve, a szomszéd Marika néni számítógépén tárolom a dolgaimat. És megbízok a szomszéd Marika nénibe, hogy ő vigyáz arra a számítógépre, nem jönnek be a Pista bácsék és nézegetik a dolgokat és hasonlók, de a szomszéd Marika néninek bizony azt a számítógépet valahogy el kell látnia, áramot kell neki adnia, etetnie, ki kell cserélni benne az elromlott merevlemezt és hasonlók. És amikor eszközökről beszélünk, és azt mondjuk, hogy hangasszisztens, és azt mondom, hogy leteszem ide akár az Amazonnak, akár a Googlenek az eszközét, és az kerül mondjuk 15 000 forintba, és kiszámoljuk a gyártási költségét annak az eszköznek, meg azt mondjuk, hogy oké, rárakunk egy kis margint, akkor letudtuk, és az összes mögötte felhőbe lévő számítást meg egyebet, azt nem vesszük figyelembe ilyen szinten, hogy annak költsége van. és ugye mivel tudjuk, hogy nincsen ingyen vacsora, itt nyilván valamivel fizetünk. Persze. Az adatainkkal fizetünk, azzal fizetünk, hogy Alexa fel fogja dobni, hogy igen, látom, hogy éppen kifogyott a tintapatron a nyomtatódban, meg éppen hallottam, hogy a gyerek azt kiabált, hogy nincs WC-papír, úgyhogy rendelek most neked WC-papírt, ugye beleegyezel. Tehát nyilván ennek a végén valahol ott van a számla, amit mi valamilyen módon
az kifizetünk. Az üzleti modell, igen.
De most az Apple ebből a szempontból egy kicsit kilóg, és a HomeKit-től kezdve akár a hangasszisztens...
Bár, bocsánat, hogy szabadalag, és ne feledd azt a vonalat, ahogy most ezt viszed ezt a beszélgetést, de egyébként az Apple kezdte a HomePoddal.
Abszolút, persze.
Tehát ezt a hozzáállást, hogy én odaadom margin nélkül, vagy akár mínuszba az eszközt, te úgy is fogsz rá vásárolni tartalmat, ezt még az Apple kezdte Steve Jobs idején sok-sok.
De ez nem a HomePod volt, kérem.
Meg nem is volt... Oly olcsó.
Akkor még nem létezett.
Az iTunes-szal. Igen, de az iPoddal volt olyan üzleti modelljük, amikor behozták a piciket, nem az első generációt, piciket, igen. Hogy ott ár alatt, vagy pont előállítási költségen értékesítették, mert a felhőből várták a pénzt hozzá.
Igen, de az egy zárt platformot, arra nem is tudtál mást rátenni. Tehát ugye
egy dollár, ott még azért ilyen árazás ment.
Igen.
De ez még mindig úgy van. Tehát ez még most is van iTunes Store, és hogyha valaki nem egy Apple Music subscription-el szeretne vásárolni, vehetsz, hanem megveszem azt a számot, azt mondja, hogy meg tudod venni. De Isten igazából szerintem ez nem feltétlenül az iPodnak a marketingje volt, hanem inkább a klasszikus record labelöknek a megtörése. Ugye az volt, hogy te megvetted, mert csak egybe vehetted meg, és ők úgy csomagolták össze a cuccot, és akkor ebből ennyi meg ennyi jutott, így van pontosan, a B-oldali számok, ennyi meg ennyi jutott ténylegesen az artistoknak belőle, tehát az előadóknak, és a másik oldalt meg ugye az volt, hogy igen, lehetséges, tehát én meg tudom csak nekem magamnak venni a jó számokat, nem kell megvárni a magnósok műsorát a rádióba, hogy fölvegyem kazettára.
Persze. És utána ezt az egész vonalat vitte tovább a Spotify még egy csavarra.
És tudjátok, mi nagyon furcsa, most így közben, ahogy beszélgetünk, gondolkodom, hogy olyan érdekes, hogy az embereknek megint egy része az lázad azért, hogy adattal fizet valamilyen szolgáltatásért vagy termékért, és felhangon kiabál bármilyen csatornán keresztül, hogy ő neki már pedig ne küldjenek kéretlen reklámokat, de fölmegy a Facebookra, elnézést Attila, és minden további nélkül kitölt egy kérdőívet, hogy megtudja, hogy mi az oroszlán neve, vagy az indián neve. Tehát, hogy ez nagyon furcsa ez az egész történet, hogy ott meg tök oké, hogy pillanatnyilag valamilyen egyébként teljesen banális információt kapsz, azért, mert te is adsz sokkal relevánsabb, fontosabb adatokat, de nehogy már az okos otthonom küldjön vissza, vagy nehogy már bármilyen.
Most mondok egy csúnyát. Igazából mindannyian ilyen szempontból egy digitális ősemberek vagyunk, legalábbis a mi korosztályunk, mondjuk így. Tehát, hogy mi nem azon nőttünk fel, nekünk ez nem természetes, nincsen benne az edukációban az, hogy nekünk tanultatták általános 8-ban, hogy figyelj, ahhoz, hogy fölmész az internetre, nem minden úgy van, ami az interneten van egyébként, és bárki kiírja, meg azt, hogy figyelj már, az, hogy te bármit kiírsz, otthon kiírod a falra, azt nem látja mindenki, interneten kiírod, bárki látja.
Ez az interneten ez olvastam.
Igen. Igen, és az biztos igaz. Igen,
tehát, yeah, trust me, dude.
Így van. Tehát, hogy alapvetően az ember nem arra van bevonalazva, mint ahogy a bankkártyáról is sokkal könnyebben költöd a pénzt, mint a fizikai pénzt, mert nem fizikailag fogod és adod ki. Az emberek többsége, ebből működtek a hitelkártyák, valljuk őszintén be a legtöbb esetben, hogy fizikailag nem tudtad megfogni azt az összeget ilyen szinten, mert a 20 ezerest odaadod azt, és abba kaptad meg a fizetésed, akkor tudtad, hogy akkor az 5 darab pénzből már csak 4 darab pénz
igen,
van.
Igen, meg a szokásos, azt a nagy pénzt nem váltjuk fel.
Így van. Tehát, hogy abból az irányból itt minden esetben olyanról beszélünk, ami igazából nem megfogható. Tehát, hogy én azt beírtam oda, hogy én itt lakok, ez a címem, stb., abból mi baj lehet? Alapvetően normál esetben semmi. Most valaki megtudja a címedet, nagyon jó, legfeljebb oda jön és megver. De onnantól kezdve, hogy ezt összekötheted másik sok ponttal, onnantól kezdve igen, már baj van.
Nagyon érdekes egyébként, mindenki azt gondolja, hogy ez egy ilyen új keletű dolog, de nem.
Nem.
Én olvastam egy tanulmányt, ezt 1970-valahányban írta egy amerikai kongresszusi tag, illetve gondolom íratta, mert aha, nem feltétlenül értető maga hozzá, ami arról szólt, hogy az adatok azok mennyire fájdalmasak és mennyire veszélyesek tudnak lenni, mert hogy teljesen hétköznapi és jelentéktelen információkból ki lehet szedni demográfiai adatokat. Tehát a költésből, a hitelkártya, a bankkártya és hitelkártya költésekből, ami jelen van több helyen, jelen van a bankoknál, és még hogy tegyük fel, még oké módon is őrzik. De mondjuk ugyanezt toljuk át egy lépéssel arrébb, és azt mondjuk, hogy nem hitelkártyáról beszélünk, hanem az áruháza klubkártyájáról. Az áruháza klubkártyáján ugye egyértelműen ott van, hogy én vagyok, én Balogh Attila, oda van, ott az én nevem, én vagyok az, aki ezt vette itt, meg ott, meg amott, meg amott. Tehát tökéletes módon be tudnak engem profilozni, és ennek megfelelően adott esetben, ha úgy adódik, akkor majd, ha bekattintottam a hírlevél opciót, akkor majd olyan azt nekem küldik, tetsző dolgokat kapok, amit szeretnék. És nem feltétlenül rossz, hiszen úgy érzem, hogy a rendszer kiszolgál engem. Ugye én szeretem a nem tudom én a grease pudingot, meg a nem tudom micsodát, és akkor szólnak nekem, amikor oda van, és én örülök, én boldog vagyok. Hát szeret engem, is, meg pontosan. De ennek ugye van egy negatív oldala is, amit ugye az ember nem szívesen szeretne látni, mert ugye ezek az adatok, ezek egészen más dolgokat is a felszínre hoznak belőle, mert ugyanezekkel az adatokkal, vagy ehhez hasonló adatokkal mondjuk lehet azt mondani, hogy igen, van itt néhány ember, nem mondjuk meg a nevét, de mi azért tudjuk, akik mondjuk ennyi meg ennyi pénz fölött üldögélnek, hiszen a vásárlási szokásukból ez meg ez látszódik. Így meg így tankol. Az összes ilyen buli, amit ugye lényegében a hétköznapi életünk része lett már évtizedekkel ezelőtt, az, hogy voltak ezek a nem tudom én, a Shell és a Citibank közös hitelkártyája, és a többi, és hogy adunk neked 1%-kal olcsóban adjuk az üzemanyagot, hogyha ezzel fizetsz. Tehát ezek mind-mind arra szolgáltak, hogy valamilyen formában minél több információt gyűjtsenek be az emberekről. És, de ennek is mind része volt az, hogy ebbe egy kicsit mi is részt vettünk. Tehát azt mondtuk, hogy választjuk ezt a kártyát, mert az általa nyújtott, mit tudom én, számunkra tetsző dolog, a jóság, az olcsóság, a kényelem, a nem tudom mi miatt, az a pontok gyűjtése, amik utána abból vásároltunk értéktelen csavarhúzókat, meg nem is tudom, kis műanyag autókat, azért cserébe ugye tudattalanul hozzáadtuk ezt a dolgot, és erről senki nem szólt nekünk.
Igen, meg megint csak az edukáció, tehát hogy ha belegondoltok, és most nézzük az állami szerveket, ugye az állami szervek esetében is az államnak rendelkezésre áll rólunk igazából minden, egyetlen dolgot szoktak itt befolyásolni, hogy ki mihez férhet hozzá.
Így van.
És ugye itt jön a dolog, hogy hol tudod összekapcsolni a dolgokat, és amíg állami szinten te tudod ezt szabályozni, hogy oké, a földhivatal az ne lássa, hogy éppen neked most szívrohamod volt 3 héttel ezelőtt, mert nem rá tartozik, addig ezeket a dolgokat, tök mindegy, hogy melyik példát hozom, a Google Hills-et, az Apple Hills-et, bármit, önkéntelenül toljuk befelé a rendszerbe. Tehát ott látja a Pay-jel, akár Google Pay, Apple Pay-jel mondjuk, hogy mit vettél, mikor vettél, látja az egészségügyi adataidat, látja a geolokációdat, látja, most nem paráztatni akarom a dolgot, mert nyilván ez alapján egy digitális csecsemők vagyunk, aki az anyukája majd az Apple, a Google, stb. Kiszolgál idézőjelbe téve, tehát, hogy mindent nekünk a kezünkbe ad az alkalmazásoktól kezdve. Ezt csinálj most is, nem? Felajánlja az alkalmazást, ezt szeretted, ezt szeretnéd. Okos otthonban ez tök jó, ugyanez a történet, ez a szokásod, ez alapján tudom állítani a dolgot. Tehát ezzel alapvetően nincs gond, ott van a gond, amikor ezt az információhoz valaki illetéktelenül hozzá tud férni, vagy úgy rakja össze, hogy abból neked hátrányod származik.
És erre azért valljuk be, nem vagyunk feltétlenül felkészülve.
Abszolút tehát, nem.
Tehát ezek a, most ha visszautalok arra, amit ugye elkezdtünk itt fejtegetni, hogy igen, valami jelentéktelen, de félelmetesen okkul dolog változott mondjuk az iOS 15.4 beta 2-ben, ami elrontott rettenetes dolgokat a nem tudom milyen más gyártónak a más okos otthonában, az ugye abból adódik, hogy néhány ember itt elkezdett valamiféle ilyen önszabályzó etikai mozgalomba, és azt mondja, hogy figyeljetek, hát ha ezt az információt, ezt így engedjük, azból ezt ki lehet facsarni, és akkor lehet, hogy nem lesz jó. És egyébként meg mi tök jól meg is tudjuk különböztetni magunkat, és mondjuk adunk mellé cserébe egy másik API-t. Tehát ha megnézzük az Apple hozzáállását az ilyen dolgokhoz, ugye ott úgy működik, hogy ha egy alkalmazás szeretne bármi olyan dologhoz hozzáférni, amit ugye az Apple annak ítél, hogy ez ilyen személyes adat, akkor az alkalmazásnak kell egy entitlement, amit ugye a fejlesztés során kell, hogy belekerüljön, illetve kell egy kötelező megengedélyezés a felhasználótól. Ezért vannak mindig most ezek a fájdalmak, hogy ugye bevezetődött ez az app tracking, meg az advertisementeknek az egyetlen egy szubszisztemen keresztül elérhetősége, hogy találjanak már olyan nem hivatalos API részét képező elemeket, amivel mégis valahogy azonosítani lehet az ember. Lehet fingerprintelni a telefonját, lehet valahogy követni, annak ellenére, hogy az ember nem járult hozzá. Úgyhogy ez egy ilyen folyamatos macska-egér játék, ahogy a gyártó megpróbálja becsukogatni a kiskapukat, vagy valamilyen formába szabályozni, meg ahogy a különböző middleware fejlesztők ezt megpróbálják előállítani, hogy hogyan tudod te mondjuk kicselezni az Apple App Trackinget, vagy hogyan tudod más módon azonosítani az embert, hogyan tudod mondjuk a lokációját megállapítani, és erre mindenféle gonosz, meg kevésbé gonosz dolgok tudnak összejönni, amit hát muszáj valamilyen formában valakinek kontrollálni. És per pillanat ez a mező, ez nagyon hasonlít ahhoz, mint ahogy a social network-ök voltak így 2008 környékén. Hogy nem volt Isten igazából az embereknek elképzelése, hogy mi lehet ebből, meg mire lesz jó, meg hogyan, és utána lettek mindenféle ilyen botránykák azzal kapcsolatban, hogy ki mire használja az ott lévő adatokat. Hogyan tekerik az embert az újjuk köré a saját kis buborékjában a különböző ilyen közösségi oldalak. Mennyire torzítják el valakinek a személyes világát, vagy adott esetben egy egész népnek a világát.
Vagy egy választást hogyan nyernek meg.
Bizony.
Visszatérve az okos otthonokhoz, igazából én nekem az a véleményem, hogy, és talán ezt már mondtuk is az előző adás végén, hogy ettől függetlenül meg adat, meg privacy, meg egyebek, ma nem elképzelhető egy okos otthon felhős szolgáltatások nélkül, és itt nem csak arra gondolok, amit már az előző adás végén boncolgattunk, hogy egyáltalán egy ilyen a natolást elengedhessük, tehát hogy távolról hozzáférhessünk, ami az otthonunkhoz, meg egyáltalán legyen egy ilyen felhasználó kezelés, meg egyebek, ami értelemszerűen a felhőben történik ennek a regisztrációja, hanem ott vannak az időjárási adatok, amiket beszippant az mi okos otthon központunk, az aktuális adatok, meg a jövőbeli adatok, ami alapján ugye lehet automatizmusokat szervezni.
Jó, de ezt hívjuk már akkor inkább internetnek, jó? Tehát ugye ott az interneten sokfajta adatot elérünk, és ezeket a dolgokat mind mi fel tudjuk használni.
Akkor tegyük ezt helyre, fiúk, most.
Abszolút.
Tehát akkor internet, felhő, így van.
Mi a különbség?
Hát ha megnézi valaki, hogy néznek ki az internetről készült, nem is tudom, ilyen ábrák, hogy mutatják, hogy van a router, meg van otthon, meg, és ott mindig a hálózatot egy ilyen felhőként ábrázolják. Én meg vagyok róla győződve, hogy ez az egész felhő elnevezés, ez arról szólt, hogy volt egy ilyen egy vagy több kevésbé mérnök hozzáállású úriember, akinek el kellett magyarázni, hogy ott a mögött az ábrán...
A marketingeseknek meg kellett mondani, hogy most kommunikáljunk valamit kifelé, és akkor hogyan...
Hát vagy csak simán a managementnek valahogy el kellett magyarázni. Hát
hol van
mi
a dolog?
Hát a most
már arra gondoltam, hogy el tud adni azt, hogy internet így nehéz eladni, tehát hogy pláne, hogyha ugye itt webről beszélünk, tehát hálóról, meg ilyesmiről nehezen értik meg, ez azért mennyivel jobban kommunikálható, körbejárható.
Igen, a felhő fölött hát sok vallás is ugye oda.
Mindig napos az ég
fölött. Oda tippel dolgokat, meg ott napos az ég, tehát hogy ott nem annyira feltétlenül látunk túl azon a felhőn. Szerintem ennyi a jelentősége, hogy a felhőben nem látunk be.
Igen, és ott akárhol lehet. Szerintem az igazából az a lényeg, hogy ez adott egyfajta olyan elaszticitást az egész dolognak, hogy azok a technológiák, amiket nagyon erősen a felhőz kötünk, hogy meg tudjuk azt mondani, hogy az a valami, amivel szeretnénk beszélni, az mindig elérhető. És nem tudjuk megfogni, hogy ez most itt van, vagy ott van, vagy amott van, mert azt mindenféle okos algoritmusok vezérlik, hogy a terheléstől, ami éppen aktuális helyünktől, a hálózatunknak a telítettségétől, meg minden mástól függően, valakivel mindig tudjunk beszélni, és amögött legyen majd valamilyen szolgáltatás. Ugye ez sok szempontból is megnövelte a felhasználó élményt, hiszen egyik oldalról bejött ez a stateless, tehát ilyen állapot nélküli működés, ahol ilyen mikroszolgáltatások vannak kis helyeken, amik számunkra elérhetők, és mögötte van valami egyéb ilyen rendszer, és a lehető valahol egészen milyen van valamiféle ilyen perzisztencia-szerű réteg, ahol ugye összekötődnek a dolgok. De ez számunkra nem látszik. Nincs arról szó, hogy most van egy adott IP cím, és az egy adott IP címet kell nekünk elérni, ugye otthon ez ugye sokkal kézzelfekvőbb, mert ugye ott van a levegőtisztítónk, az okos levegőtisztítőnek van valami IPv4-es, vagy IPv6-os, vagy esetleg mind a kettő címe, és ha azzal tudunk beszélni, akkor minden jó. Ha meg nem tudunk vele beszélni, akkor egyszer nem fogjuk tudni már kikapcsolni, csak úgy, hogyha oda megyünk szégyen szemben, azt nyomkodjuk rajta a gombokat, ha van rajta. ugye ezt az interneten ezt egy kicsit elasztikusabban kell előadni, skálázhatóan kell előadni. Nem lehet az, hogy most megterveztük ezt a szolgáltatást 10 000 ember, aztán kiderült, hogy 1,5 millió ember használja, és akkor most mindenkinek mondani, hogy te figyelj, akkor most úgy kéne majd csinálni, hogy be kéne érni még azt, hogy A, B, C, D, Z. Tehát ugye ezek az nem is tudom, tényleg leginkább ezt a skálázható, kibeskálázható, elasztikus technológiák által megteremtett ilyen az interneten keresztül elérhető számítási meg tárolási kapacitást lehetne leginkább felhőnek hívni.
Na jó, de várjál, és itt visszatérve az időjárás előrejelzés.
Ott is vannak felhők, tudom, persze.
Nem, erre gondoltam. De most akkor, az Open Weather, vagy ezeknek a rendszereknek, amikhez csatlakoznak okos otthonok, ott is az van, emberek sokasága telepít otthon időjárás állomást, az riportor idézőjelben így a felhőbe, van. Mindenféle adatokat, amit éppen mérnek, és ezeket az adatokat pedig mások is, nagyon sok esetben ingyen, le tudják onnan hozni, igen. És ez alapján, hogyha tudjuk, hogy majd ez van, vagy szél van, akkor húzza be a, nem tudom, pergolát, vagy valamit.
Abszolút, persze. Nyilván itt az elérhetőség, meg az ingyenséghez itt megint hozzátartozik
a
quality of service. Tehát, hogy miféle adatot kapunk mi egy 100 kilométeres négyzetre ráillesztett interpolált információt, vagy olyan dolgokat, amik esetleg egy szűkebb felbontású, több forrásból származó adatot, esetleg ilyen lokális anomáliákat is tudnak benne detektálni, és ennek megfelelően tájékoztatni engem arról, hogy most oké, hogy a szomszéd faluban esik az eső, de nálam nem biztos
hát, is volt. Nem is ez itt a kérdés, legalábbis az én tapasztalataim alapján, hanem hogy ugye ezek nagyon sok esetben ugye maguk telepítik, és ebből adódóan nem feltétlenül pontos az adat, amit beküldenek a rendszerbe, még hogyha közel is van hozzám.
Igen, de hál' Istennek a sokan vannak, és a sok adat az az nagyon beszédes, és ebből nagyon jó információkat ki lehet facsárni. Tehát ezeket az outliereket, amik itt nagyon kilógnak, azt nagyon egyszerűen ki lehet belőle szűrni, és akkor lesz egy jó fajta átlagunk. Attól függ, hogy mekkora területet nézünk a jófajta átlagra, és ezt egyébként nagyon el lehet ám tolni, tehát rettenetes szórakoztató dolgokat lehet megvalósítani, akár mondjuk arra, hogy hogyan mondjuk meg, hogy hol mennyi a hőmérséklet. Hiszen ugye szenzorokat letelepíteni, hát nem egyszerűbb, hogyha az emberek csinálják. Mi lenne, hogyha mindenkinek a telefonjából szereznénk ilyen információt? Na most innentől kezdődnek ezek a dolgok, hogy akkor most mi az, amit a telefonunk megoszthat saját magáról? Elmondhatja, hogy hány fokot mér az akkumulátor hőmérője, hiszen az mindegyikbe kell, hogy legyen egyébként ugye
tüzet kapnak a dolgok. De hogyha az állandóan zsebre van téve és túl magas, akkor lehet, hogy covidos, és akkor már merre járt? Tehát, hogy na, ezek azok a dolgok,
amik... Igen, de ugye ez, tehát itt jön a képbe mindig bele az úgynevezett ilyen mesterséges intelligencia, ugye gépi tanulás, hogy fogjuk az adatokat, és ott vannak a sok adat, amik nagyon-nagyon sokan vannak, és a megpróbál mintákat keresni. Ugye semmi másról nem szól az egész, mint hogy az emberek is ezt csinálják, hogy nézik a számokat, és próbálnak bele valami rendszert találni. Annyi a dolog, hogy nem mindenki Dustin Hoffman, hogy utána megmondja, hogy a piros van mindig felül a mosógépbe, hanem ugye vannak limitációink, és ezen mondjuk nagyon tud segíteni ez a gépi tanulás, hogy oda dobjuk neki a rettenetes adatot, és megpróbál benne mintákat találni. Ebben lesznek jó minták, meg rossz minták. A rossz minták azok, amiknek ugye úgy néz ki, de még sincs valószínűleg a korrelációja a tényleges eseményekhez. A jó minták azok meg majd ki fogják adni nekünk egy ilyen kellően jó, kellően pontos dolgot. Ha csak belegondolunk abba, hogy hogyan működnek ezek a lépésszámlálók a telefonba, vagy a kezünkön, vagy ilyesmi, ugye nyilván az első adag az volt, hogy egy néhány emberen végtelen sok szenzor volt, és megpróbálta elemezni ezt a dolgot, és az alapján utána elkezdték a gyártás optimizálás, tehát elkezdtek egy olyan korrelációt megtalálni a kevés szenzor által szolgáltatott adatban, amit ugye a sok szenzorral mért adatok meg tudnak igazolni. Hasonló módon mindent meg lehet valósítani, tehát ha kellően sok adatod van, akkor utána lehet pontos információkat.
Igen. És ezért is használjuk. Belőle. Tehát ezért is használjuk például a Open Weather-t, vagy az Open UV adatbázist.
Abszolút.
Vagy a nem is tudom, mi mindent az okos
otthonaink. Van már.
Napsugárzás forecast, hogy mennyit fog ma termelni pontosan a napelemet például.
Így van, de néha emögött nem feltétlenül van tényleges észlelés, legtöbbször az, vagy az egyik adatot egy más, valamiféle matematikai transformáción átfuttatva előállítjuk adatot.
Ez igaz, viszont mondjuk teszem azt, ha a hőmérséklet meg, nem tudom, benapozottságot vizsgálunk, és azt hozzuk le az internetről, akkor mennyivel lesz pontosabb, meg biztosabb a saját időjárás állomásunk, ami ami mondjuk nem egy profit cucc, hanem valami konzumer termék, amit leveszünk a nem tudom, valamelyik retailnek a polcáról, és aztán kiderül, hogy ezek tök jól összeintegrált dolgok, mert van benne szélmérő, meg fénymérő, meg hőmérsékletmérő, meg páratartalom, meg nem tudom mi minden, csak aztán, hogyha utána olvasunk, akkor kiderül, hogy ezeket nem szabad egy helyre rakni.
Hanem nem a ház falához mondjuk.
A falához, meg nem tudom hány méter magasra kell rakni, meg nem tudom, tehát nem mindenki akar végül is egy ilyen közel távközlési oszlopot húzni a kertje közepére, hogy pontos adatai legyenek, amivel elérhetné ezt. Inkább akkor lehúzzuk az internetről azt a közeli gazt, azt a közel valósat, mert ha magamnak kirakok egy hőmérőt, az is lehet hibás.
De akkor a legfontosabb az, hogy az internetről. És akkor itt visszatérhetünk a hipotézishez, hogy nem nagyon tudjuk ma már elkerülni azt, hogyha igazán jól működő automatizált otthont akarunk, hogy ne engedjünk kifele és szívjunk be feladatokat.
A kérdés az, hogy mi az az adat, amit ugye kiadunk magunkból. Tehát azzal, hogy én megkérdezem, hogy mit tudom én, fújja a szél, és mit tudom én, Barcikán,
igen.
Akkor abból, ugye ez egy kellően pontatlan adat. Tehát nem kell, hogy pontos lokalitásom legyen, hogy én most Kazincbarcikán hol tartózkodom, mert nagy valószínűséggel a szél az kb. Egyformán fúj az egész városban. Vagy Sacper kb. Tehát egy kellően pontos ahhoz, hogy mondjuk be tudjam húzni azokat a dolgokat, amit be kell húzni, vagy kiengedjem azokat, amit ki kell engedni. Tehát ugye ez az adat pontossághoz is hozzá kapcsolódik, meg mi az, amikor azt mondom, hogy hát én szeretném ám azt fölismerni, hogy kiáll az ajtó előtt, és legyen róla kép. És
jó, de mondok egy másik példát. Azt hogyan oldanánk meg, hogyha azt szeretném, hogy az otthonom tisztában legyen azzal, hogy 20 kilométeres körzetbe értem, és kezdje el prekondicionálni a lakást. Tehát ez egy olyan kényelmi funkció, ami szerintem tök jó, hogy van, szerintem ezt sokan így gondolják, de hát ehhez elkerülhetetlen, hogy legyen egy adat kommunikáció kifele.
Igen, befele. Is, meg nem is. Tehát, hogy ugye olyan szinten szükségünk van mindenféleképpen kifele menő kommunikációra, mind a két oldalról, hogy ezek az emberek, ugye ezek a készülékek, protokollok, stb. Egymásra tudjanak találni. Az a tény, hogy most ezt egy valaki másnak az infrastruktúráján teszik meg, az nem új. Tehát amikor mi az internetre kapcsolódunk, akkor valaki más infrastruktúrájára kapcsolódunk. Ez nem kérdés. Az viszont szerintem, sőt, ezt én 100%-ig biztonsággal mondom, hogy nem kötelező, hogy ha mi más infrastruktúrájára kapcsolódunk, akkor az rögtön hozzá is férjen az adatokhoz. Tehát meg lehet valósítani ezeket a szolgáltatásokat úgy, hogy ténylegesen van end-to-end kriptográfia, és ahhoz ténylegesen nem lehet hozzáférni. Ez nem egy új technológia, ilyen létezik már, és teljesen jól meg lehet csinálni, és ha ehhez a dologhoz nem ad hozzá szignifikáns logikai vagy egyéb vezérlést a felhőben lévő erőforrás, hanem csak arról van szó, hogy az én telefonom el tudja mondani az én otthoni, nem tudom, okos otthon vezérlő központomnak, hogy te figyelj, én közeledek, akkor effektív ezzel meg vagyunk, és kész.
Attila, amikor azt mondod, hogy megoldható, akkor arra ezt úgy érted, hogy egy szakember, hát jelen esetben te mondjuk otthon nyilván ezt meg tudod oldani, de aki nem annyira jártas a hálózati fejlesztésekben, az hív egy szakembert, és megcsinálja, vagy a gyártóknak a felelőssége az, hogy eleve így alkossák meg a hardware per software architektúrájukat.
Azt mondanám, hogy nyilván egy szakember is meg tudja csinálni, csak nagyon nehéz mondjuk egy olyan jó skálázható egyedi, de mégis egyedi felhő megoldást csinálni arra, tehát hogy valahol fusson valami, és akkor azután azon keresztül biztonsággal kommunikáljon az én telefonom, meg az én, mit tudom én, okos otthon hubom, hogyha Isten igazából, mint mit tudom én, integrátor, vagy okos otthon telepítő, én nem bírok szignifikáns kontrollal egyik fölött sem. Tehát nem én írtam a szoftverét az okos otthon hubnak, nem én fejlesztettem az operációs rendszert, de még az alkalmazás se feltétlenül, ami a telefonon fut. Így ez nehéz. Az, hogy vannak olyan gyártók, akik ugye meg tudják ezt valósítani, és ugye így építenek ökoszisztémákat, mert innentől kezdve azért ökoszisztémáról beszélünk. Tehát az van, hogy a két dolog azt úgy tud egymással beszélni, hogy ez most a gyártóból adódik, vagy a gyártó által elérhetővé tett szoftver platformra telepített alkalmazásból adódik, az, hogy ez a képesség megvan, az ilyen szempontból kb. Mindegy is, hiszen elő lehet állítani. Az a lényeg, hogy ha Én akkor örülök ennek az egész sztorinak, hogyha a gyártó ebből nem akar magának extra hasznot húzni. És adott esetben még lehet, hogy még fizetnék is azért a szolgáltatásért. Uh-huh. Mint ahogy mondjuk az emberek fizetnek azért, hogy a YouTube ne tolja a képükbe a reklámokat.
Abszolút, mert ugye... és ezt fel is ismerték egyébként. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen irányban mennek azok a gyártók, akiknek mondjuk volt korábban fizikai hardvere, és elindultak a felhőszolgáltatás felé, ott egyértelműen megjelenik az, hogy oké, a meglévő hardveren mellé tudsz ilyen-olyan felhőszolgáltatást venni, vehetjük egyébként most például Home-it, mert az most ebből a szempontból nagyon jó példa lehet, Home-i Pro, vehetsz hozzá mondjuk azt, hogy a backupot a felhőbe ő elmenti, tehát ő is tárolja, nyilván biztonságosan, de bármikor vissza tudod szerezni, tehát hogyha leég a házad, akkor is megvan a mentésed, és vissza tudod állítani. Meg aztán ott van a másik vonal, amivel most az amerikai piacra is bejöttek, hogy akkor igazából egy olyan kezet-lábat idézőjelben adok a rendszerednek. Tehát, hogy egy minden cucc ott van a végén, amivel tudok kifelé kommunikálni, és igazából az csak egy átjáró, vagy hub, vagy nem tudom minek nevezem, ami számítást nem fog különösebben végezni, hanem az kiküldi a Z-Wave, Zigbee, Bluetooth, akárminek az információt ebből az irányból, de minden, ami visszajön, azt ő kilövi egy olyan megint felhőszolgáltatásba, egy szerverbe, ami megjelenti, megrágja, és visszaküld egy másik információt, hogy oké, akkor annak mondd meg azt, hogy.
Igen, és itt át is térünk egyébként az okosotoknak a végrehajtás a felhőben témakörében, mert az eddig ugye csak arról volt szó, hogy mi szolgáltatásokat veszünk igénybe, legyen az egy időreális jelentés, vagy legyen egy Spotify. Így bármi, van. Tehát az is lehet igazándiból, hogy a nem tudom, a vacsora zeném. És itt jön be az valahol a válasz, hogy persze nincs okos otthon internetes szolgáltatások nélkül ma már, de persze el lehetne indítani NAS-ról is azt a zenét, jaj, meg nem tudom
mi. Persze, három van, minden van,
igen,
és ha net
ez
van.
Igaz, csak akkor hogyan automatizálod le azt, hogy a NAS-on lévő 57 számból, vagy 157-ből az hogyan változzon. Tehát ezért jó a mögöttes szolgáltatás, itt a Spotify esetében, hogy ők ezeket a lejátszási listákat frissítik, változtatják, stb. Tehát egy olyan dolog lesz, ami igenis hozzáad, és dinamikusabb, mint hogyha csak a mi a NAS-unkra nem tudom, shuffle-öznénk róla valamit, de ez még mindig csak az, hogy valamilyen szolgáltatást behúzunk a mi okos otthonunk alá, de az Zigbee, Z-Wave, akár Wi-Fi, akár bármin keresztül a mi kis végeszközeinket lokálban irányítjuk, de amit most a Peti felhozott, az már egy teljesen más dolog, az már arról szól, hogy a döntés az a felhőben történik.
Hát a parancsok onnan jönnek. És most igen, azért én
meg, ezt... meg a szenzoradatok oda mennek ki.
Bocs, tehát én, hogy mit tudom én, az úton hazafelé a szomelé által kiválasztott bor mellé jó zene szóljon, azt én egy ilyen totálisan első világbeli problémának tekintem. Az ajtó nyitása, vagy hogy mondjuk a...
Ez eléggé nem kritikus, tudom, az felkapcsolom a lámpát, akkor világítja.
Jó, de Attila, azért magát az okos otthon rendszereket se Fekete Afrikába telepítik szerintem jellemzően.
Nem, de vegyük alapul ezt az egészet, hogy néz ki. Mondjuk egy jó példa a locsolás. A locsolás az azért, mert egy rendkívül gusztustalan dologgal történik vízzel, amit nagyon nehéz kordában tartani.
Lesz,
és hogyha az ember locsol, akkor ugye, ha nincs ára, nincs gond, mert nagy valószínűséggel gejzírek azok nem túl gyakran vannak itt Magyarországon, tehát erőfeszítést kell tennünk abba, hogy valahonnan kiszedjük a vizet, illetve olyan szelepeket használunk a locsolásnál, hogy nem ilyen golyószelep, amit egy ilyen szervomotor elforgat, hanem egy olyan szelep, aminek áramot kell folyamatosan adni, nyitva hagyjuk, és utána, ha nem adunk neki áramot, akkor bezár, tehát így kb. Oké is. Hasonló módon ugye működnek az összes ilyen vizes biztonsággal ellátott megoldások a háztartási gépeknél, hogy ne fordulhasson elő, hogy elmegy a villany, és akkor eláztatjuk itt az egész lakást vele. Na most, ha elmegy az internet, és nekem a teljes vezérlésem odakint van a felhőben, és otthon nincsen semmi, nincs semmi félszép intelligencia, akkor ezek a dolgok bekövetkezhetnek. Tehát nagyon nehéz, de tényleg nagyon nehéz
az
jó automatizmust írni. Igen. Nagyon nehéz. Mert az, hogy de hát mindig úgy szokott lenni, hogy megcsinálom, tök jó ötlet, meg ilyesmi, de hát én nem ezt akartam. Hát nem tudja. Nem tudja, végeselem automata, igen. Ugye arról beszélünk, hogy vannak a végeselem automatának állapotai, és azt szeretjük, amikor ismert állapotokban tartózkodik. Amikor nem ismert állapotban, az nagyon rossz.
Abszolút.
Tehát akkor kell vele valamit
csak
csinálni.
Az a videó jutott eszembe, amit mostanában kitettek a mesterséges intelligencia és arnak az okosításáról, hogy áll a börtönőr automata a rácsok előtt, mögötte van a rab, és próbálja áttuszírozni igen. A szép hosszú kenyeret. Először nem megy, megmutatják neki, hogy elfordított berakja, és a tállal ugyanezt csinálja, és szépen közben kiönti ugye benne a folyadékot. Tehát ő megtanulja azt, amit mondtak neki. Tehát, hogy azt ő végrehajtja. És ugyanez a történet igaz is, hogy és szét kell választani, tehát nem működik, amit beszéltünk, csak felhős megoldás nem működik magában, mert hogy az alapautomatizmusok, ami igazából nem automatizmus, hogy megnyomom a kapcsolót, felkapcsoljon a lámpa, elindítom ezt meg ezt, tehát azok a félszéfek, amitől a buta otthonnál válik az okos otthonom, ha elmegy tőle az áram, de működő buta otthonnál, annak meg kell lokálisan lennie. De
persze. Kicsit gondoljunk úgy erre, mint amikor ahogy az emberi szervezet működik, ugye vannak a reflexek. Tehát az, amikor ha megszúrom az ujjamat, akkor visszahúzom a kezem. Meg van a másik, amikor megpróbálom fölvenni a tojást. Tehát, hogy az egyik az egy ilyen tudatos dolog, a másik pedig úgy automatikusan történik. Tehát, hogyha egészen konkrétan, mit tudom én, másfele figyelek, ha megégetem a kezemet, akkor elrántom. Tehát, hogy ezeknek meg kell lenni. Ha ez nincsen meg, akkor ki van szolgáltatva az otthonunk annak, hogy mindenféle gonosz dolgok történnek vele. Nem azért, mert bárki szeretné ezt elrontani, hanem azért, mert mondjuk a felhőben lévő intelligencia zseniálisan tartalékolt, egymásra épülő mikroszervizek, folyamatos monitorozás, failover, georedundáns, minden, de nekem van egy darab vonalam a Magyar Telekomhoz, vagy a UPC-hez, vagy a Digihez, és hogyha arra jár egy kósza markoló, és azt elintézi, vagy bármi történik, akkor utána nekem nincs vonalam, és onnantól kezdve álmok futásnak indul az okos otthonom, mert...
Hát nem már, azért ennyire nem. Egy lámpát akkor is le tudsz kapcsolni, vagy fel tudsz kapcsolni.
Ha otthon vagy. Na, igen. De most arról beszélünk, hogy...
Mondok egy példát, jó? Van egy ilyen, volt egy tip, nem említek se márkát, se nevet, de amikor egy időjárás állomáshoz automatizálod a fűtésedet, ami mondjuk egy gázkazán vagy bármi. Uh-huh. És csak annyi az idő, tehát ő nem lesz okos semmi, annyi. Az időjárás állomás azt mondja, hogy odakint hideg van, akkor kezdjünk el fűteni. Ilyen nagyon egyszerű. Erről már azt mondta, hogy kezdjünk el fűteni. Nagyon jó, megkapta a jelet, bekapcsolt a fűtés, de azt már nem kapta meg, hogy kapcsoljon ki. Uh-huh. És ment orba szájba.
Jó, annyi könnyebbség van ezzel, hogy
ez egy bajos ügy.
Jó, a kazán az rossz példa. Érdemes használni. Ne. A kazán azért rossz példa, mert a kazánok azok biztonsági rendszerek. Azok egy zárt rendszerben működnek, mi meg tudjuk őket kérni, hogy csináljanak valamit, és ő majd eldönti, tehát ott van lokális intelligencia, igaz, félszép intelligencia, tehát az szokott lenni, hogy valami fölött már ne. Tehát lehetőség szerint, ugye, ha megfelelő mennyiségű hőt belepumpálunk a vízbe, és ez egy zárt rendszerben az gőzi alakul, és utána az el fog menni valamerre. Tehát ez már védve van. Tehát Magyarországon rendesen már olyan kazánt nem lehet telepíteni, mert ezek a minimális dolgok nincsenek beletéve. A intelligensebb rendszerek még ugye azt is meg tudják csinálni, hogy detektálják önmaguk a külső hőmérsékletet, és egy ilyen fagyvédelmi üzemmódot be tudnak lépni, hogy akkor is elkezd fűteni, hogyha mit tudom, valamilyen kritikus hőmérséklet alá esik a dolog. De ugyanezt mondom, én a locsoló rendszert használom erre a példára, mert az a leggonoszabb dolog, ami a Földön tud lenni, és még akár otthon is vagyok. Tehát mi szokott történni nyáron? Azt mondja az ember, hogy fú, nyáron meleg van, nappal nem szabad locsolni, ezért az lehet, hogy majd hajnalba locsolunk. És akkor a locsoló rendszer az elkezd locsolni hajnalba, közben elmegy az internet, mert karbantartás volt az internet szolgáltatónál, és locsol. És reggel 8-kor kimész, és bokáig ér a víz. Tehát ez nem jó.
De ez így működik? Én nem láttam. Én nem vagyok otthon nagyon a öntöző rendszerekben. Én annyit tudok, hogy az öntöző rendszer az időjárás információkat húz be.
Hát hogy valósítod meg? Ez megint az
pontosan.
Igen, de a programot azt tárolja, na, hogy ugye akkor, reggel 5-től 6-ig.
De hol az intelligencia?
Igen, tehát hogy megint az a vonal van, hogy ő neki van valami félszéfje, van valami programja, tehát hogy mennyire szervezett ki. Tehát, hogy a kezed meg a lábad van, csak a házban, az összes többi kint van, kvázi, akkor
jó,
a kezed...
Egyetértek, persze, de várjatok itt, hogy most itt a homiból indult ki ez az egész, hogy az execution az ott van ugye kint a felhőben, de az csak az automatizmusok kapcsán van ott. Tehát nem, legalábbis én nem nagyon tudok úgy elképzelni okos otthont, hogy tényleg mondjuk a termosztát az csak a mért adatot kiküldi a felhőbe, és utána onnan visszajön az adat, hogy na most akkor már elérted, és
én
most
már
kell
eltértem a Home-tól, tehát megint attól függ, hogy te ezt hogy valósítod meg. Általában, aki azt mondja, hogy én öltöző rendszert csinálok, és gyári öntöző rendszert telepítek le, az erre gondol. De ha én barkácsolok otthon valamit, ami áll egy reléből, meg áll egy, mit tudom én, akármilyen nevezük időjárás állomásnak, ami mondjuk egy hőmérő, vagy bármi, aha. És a kettő között...
Hát vagy akár termosztátot, virtuál vagy termosztátot bármi. Programozol egy szenzorból, meg egy reléből. Software
defined igen. Öltöző.
Igen. igen, tehát, hogy ha levágjuk a kezét meg a lábát, akkor ő...
Nem megy tovább.
Igen, igen, vagyis hát pont, hogy tovább megy, és lehet, hogy nem hagyja abba. Tehát, hogy azért...
De ez ugyanilyen probléma, hát itt most, hogy csak egy ilyen virtuális termosztátról beszélünk, kimerül az elem abban a termosztátban, nem fog újat riportot küldeni, hogy már meleg van, és fűteni fog tovább.
Így van, ugye ezt lehet mindent detektálni épp, is.
Persze. Igen, hát meg éppen erről szól az egész, hogy ha mi okos otthont építünk, akkor ezt valamilyen szinten egy a kedvenc idézetem ebből a szempontból ugye Gábortól származik, aki azt mondta, hogy ő egy viszonylag laza szigetüzemű megoldásokat köt össze okos otthonnal, ahol a szigetüzemű megoldások magukban is képesek működni, uh-huh. És ő, mint egy karmester hangolja így össze van. Ezeket a dolgokat az okos otthon.
Ez orkesztráció.
Így van. Információt kap, meg nyilván igényeket ad le az eszközöknek, de maguk a bizonyos rendszerek ezt elvégzik. Nyilván itt most a kritikus rendszerekről, mint a fűtésről, légtechnikáról, riasztórendszerről beszélünk ilyen
öntözés
szinten.
Öntözés technika szintén külön igen, van ilyen kifejezetten szerintem.
De ez egy enhancement. Tehát így úgy tekintsünk rá, hogy azok a szigetszerűen működő rendszerek, azok autonóm módon annélkül is tök jól elműködnek, mondjuk nem olyan jó hatásfokkal, uh-huh. Nem olyan nagy kényelmi élménnyel, hogyha nincsen okos otthon, meg akkor is, hogyha van okos otthon. Az okos otthon ehhez hozzáad, de lehetőség szerint nem visz bele feltételezhetően, nem visz bele plusz veszélyeket.
Ha megnézzük, igen. Akkor ezt a leginkább eszközre lehúzva a KNX valósította meg, ahol végül is, ha elveszik a hálózatot tőle, az egyes részek ugyanígy megteszik a dolgot. Nyilván a falon lévő kapcsoló termosztát nem fog tudni szólni a fűtésnek, hogy most induljon el, de a fűtésrendszer magában ott az működik, ugye osztott intelligenciás történet, vagyis nincs egy konkrét központ ilyen szinten.
A telepítőket kérdezem, hogy van olyan tapasztalatotok, ahol csak és kizárólag felhőre hagyatkozva hoztatok létre okos otthont?
Hát mi biztos nem, de nagyon sokat láttunk, amikor úgy indult a történet, hogy ő neki van egy Google okos otthona, egy Amazon okos otthona, stb., és már otthon mindenki hangvezérléssel, stb., és az milyen frankon működik, és hogy ebből jönnek, és szeretnének tovább lépni, tegyen fel egy új házba, és akkor, hogy ezt hogy lehet összehozni. És nyilván itt ebben az esetben nyilván ott van, hogy akkor elkezdjük megbeszélni, hogy oké, de mi van, hogyha, amit most itt emlegettünk, elvágnak optikai kábelt, nem működik a keleti parti szerverparkja éppen az Amazonnak, vagy valami, amit előfordul. Tehát ha megnézzük, évente legalább 2-3 alkalommal van ilyen, ami kb. Globális kiesést okoz valamiért. Tehát ugye ezzel számolni kell, ez nem ugyanolyan infrastruktúra jelenleg a felhő. Tehát itt, hogy most itt el lehet választani a internetet, mint szolgáltatást, ami mondjuk elér a szolgáltatóunkig, és akkor, hogyha ott a közben a kommunikáció megvan, akkor ő beszélget utána valakivel a közelbe, meg mondhatjuk a felhőt, ami az egész infrastruktúrára ráül, és lehet, hogy az internet működik idézőjelbe téve, mert beszélgetünk éppen a akármilyen szolgáltatón központjával, meg elérjük a honlapokat, meg ilyesmi, csak éppen az a szerverparkban történt valamilyen kommunikációs hiba, és lehet, hogy a szerverpark működik, csak a szerverpark egyik része, meg másik része, ami világnak a másik oldalán futna le, az nem kommunikál.
Én még mozzátenném azt is, ugye, hogy ugye arról beszélünk, hogy felhő, és mindig az Amazon jut az eszünkbe, hiszen szinte az egyik legnagyobb a ilyen felhő szolgáltató. Én tudok benne vásárolni erőforrást, el tudom helyezni egy deployment zónába, de ha én nem vásárolok hozzá plusz deployment zónákba a redundanciákat, akkor sajnos az a hiba, ami mondjuk egy deployment zónát érint, az érinti az én szolgáltatásomat. És az Amazon egészében még mindig jó, még mindig ki lehet mondani, hogy nem tudom hány 9-es rendelkezésre állása van, és vannak olyan részen, amik meg se röccentek. Az én szolgáltatásom, ami valamilyen oknál fog, mondjuk Frankfurtra van odaszegelve, mert én nem tettem bele megfelelő mennyiségű erőforrást, nem vásároltam meg hozzá megfelelő flexibilitást, vagy nem olyan a szolgáltatás, amit ebbe a felhős instanszba beletettem, az meg sajnos 100%-ban leáll.
Tehát, nem csak a felhő szolgáltató, most van egy okos otthongyártó, aki egy felhő szolgáltatótól vásárol kapacitást, nem csak ez a probléma, mint például itt a kamerás eset, amit említettél, ott nem a felhő szolgáltató volt a problematika, hanem maga a gyártó.
Az alkalmazás, így. Hát szokták azt mondani, hogy a szoftverfejlesztésnek az első 80%-a az nagyon könnyű, a következő 80% az már sokkal nehezebb.
igen.
Jogos.
De visszatérve a kérdésedre, Geri, nem nagyon. Én egyáltalán nem láttam olyan rendszert, ami teljesen felhő alapú lenne, mert igazából amivel lehet találkozni, amikor egy háztartásba kimész, hogy már összevásárolt valamilyen megoldásokat, és akkor mondjuk van neki egy Netatmo fűtésvezérlője.
Igen, de
az már működik úgy magától. És
de akkor az egy konkrét rendszer.
Az egy konkrét rendszer, az ott már működik. Vagy van neki, nem tudom, egy Philips Hue-ja, és akkor a dráma az internet kieséséből, és az automatizmusok kieséséből ott megakad, hogy nem tudom, éjjel nem kapcsol be, amikor kimegyek, mert mondjuk az felhőben van az a döntés esetleg, hogy az ott megtörténjen.
Igen, de ha nézzük ezt a másik oldalról, tehát van ez a DIY vonal, és a DIY vonalba beletartozik...
Hát abban minden.
Jó, de tegyük félre azokat az embereket, akik mit tudom én, forrasztópálka volt előlük az óvodába. Tehát azok oké, ők olyanok, akik értenek hozzá, vagy úgy gondolják, hogy értenek hozzá.
De egyébként ők legkevésbé felhőn függenek.
Ez így van.
Pontosan.
Ez így van.
De van az a réteg, ami azt mondja, hogy bementem a boltba volt okos konnektor, meg okos kapcsoló, meg nem tudom, minden dolog. Megvettem. És azt megveszem, és tulajdonképpen nézd már, hát ezzel meg lehet ezt is csinálni, és akkor bedugok egy tápegységet, ezt rádugom, hogy kapcsolja ez a szelepet is, és mindent meg lehet csinálni valóban, de legtöbb esetben itt ugye arról beszélünk, hogy sajnos
kazánindítás, megvan, kazánindítás HomeKit-es konnektorral.
Abszolút, igen, zseniális. Megmondom őszintén, hogy én is 2017-18-ban nagyon belelkesedtem, ezt a szörít nem fogom még egyszer elmondani, ezt elmondtam itt az Okos Otthon laborban, keresétek vissza az Okos Otthon Guru házatájánban, elmondtam, ha jól emlékszem,
a
Velencei sztorit, úgyhogy hallgassátok azt vissza, itt van a lejátszóba, csak vissza kell tekerni, ezt nem mondom el még egyszer, tehát az ember sokszor tanul magába, az azért, hogyha kazánt kapcsolunk, tehát vannak olyan kritikus rendszerek, amit nem
illik.
Nem. Tehát, és ez egy tanulási folyamat, nyilván az ember nagyon sok mindenbe belefog, hát ez működik, ez is működik.
Ez ezt is meg tudom. Ezt is, meg azt is.
Csak ott vannak azok a rendszerek, mint például, amit most mondtunk, a felhőtől felhőig kommunikáló rendszerek, amikor van egy eszközöm, ő beszél a saját felhőjével, összeköti az automatizálást végző felhővel, majd az visszaszól a másik felhőnek, hogy akkor most ezt végrehajthatod, és lejön.
Mondjuk például.
Bármilyen, de bármilyen. Szolgáltatót is mondhatunk ugyanez ezen módon, akkor ott nem fog működni ez a... Tehát az, ott nincs lokális intelligencia, nincs lokális végrehajtás, lokális execution, semmi nincsen. Ott van egy izzó, meg mondjuk van egy kapcsoló, és hogyha ez különböző szolgáltatótól jön, és mind a kettő mondjuk tegyen fel wifi-s, és helyben nem beszélgetnek, akkor a kapcsoló nem fogja felkapni. Így van.
Nem tudnak egymásról.
Nem tudnak egymásról, nem kapcsolja föl a kapcsoló a lámpát, ilyen egyszerű. Tehát ezt tudomásul kell venni. És nyilván ez egy olyan dolog, amit most visszatérve megint Zeleno Gerinek a kérdésére, igen, egyre többször jön elő, nem úgy, hogy mi telepítettük, vagy valaki, bárki más telepítette, hanem azt mondta az ember, engem érdekel, bementem a boltba, és megvettem, ezt láttam a reklámba, azt mondták, hogy oké, ez az eszköz milyen jó lesz, mert ez ezt meg ezt is összekapcsolja, és akkor ezzel működik.
Van rá app, ne viccelj.
Persze, ott van, kész. Benne van, telefonomon alapból rajta is van, meg minden, és működik a dolog. És nem, nyilván ez amiatt is van, mert nagyon-nagyon sok információ áll rendelkezésre az interneten. Nincs egy olyan akármilyen nagy szolgáltató, vagy állami hivatal, vagy bármilyen rendszerezet valami, aki azt mondja, hogy figyelj, neked ez meg ez lenne jó. Tehát, hogy nincs szabályozó olyan szinten, mint a mobiltelefonok esetében, hogy oké, így néz ki, amúgy néz ki, ennyi RAM, ennyi CPU van benne, de a funkciójában, a mögötte lévő szabályunknak való megfelelésében tök ugyanazt kell, hogy tudja, hogy felmenjen a hálózatra.
Van egy egészen pici szubszettje, amiben legalább egyezniük kell egy a dolgoknak. Tehát nyilván vannak erre most már mindenféle kezdeményezések, hogy hogyan legyen cross-platform, egységes ilyen home automation standard, de ugye itt ugye mindig jön majd az, hogy akkor jó, ha van egy standard, akkor ahhoz kapcsolódik majd egy ilyen testület, és utána lesz majd hozzá egy ilyen szertifikációs folyamat, és lényegében engem, mint együgyű vásárlót majd az érdekel, hogy én megbízok abban a szervezetben, hogy ami valakire rátette arra a pecsétjét,
logó, így akkor van, az majd van. Logó, és az így van, pontosan. Hát nyilván erről beszéltünk a Matter és a Threadless részben.
De akkor kimondhatjuk összességében, hogy ez egy evolúciós folyamat. Van, aki az elején belecsöppen abba, hogy felhőre bíz mindent, de előbb vagy utóbb, hogyha egy kicsit komolyabban veszi a rendszerét, vagy egész egyszerűen egy szakemberrel valahogy kapcsolatba kerül, akkor meg fog jelenni egy lokál végrehajtó egység, ami jellemzően mondjuk egy okos otthonközpont. Tehát ez nagyjából előbb-utóbb elkerülhetetlen.
Igen, és nagyon-nagyon fontos az, hogy a rendszer, ezt is beszéltük többször, de ettől független egyébként hallgatóktól jön vissza a konzultáció során olyan kérdés, hogy az is nagyon fontos, hogy ha nincs okos otthon központ otthon, hogy az a relé, ami benn van a fal mögött, vagy az az okos fali kapcsoló, ami oda van rakva a falra, vagy akármilyen okos eszköz, amit éppen bevonunk, az attól függetlenül offline nyomás hatására fel, vagy le fogja kapcsolni a villanyt, sőt, akár még dimmeli is, úgyhogy nincs is hozzá hálózati kapcsolat.
Igen, igen, de ez ugye implikálja azt a tényt, hogy mi egy klasszikus házat újítottunk fel. Tehát ott volt jelen egy fázis vezeték, és a fázis vezetéknek a elmenő része az izzóhoz, és akkor a közte lévő kevésbé intelligens kapcsolót cseréltük ki egy intelligens kapcsolóra, ami egyébként hálózatról is irányítható, és akkor kinyílik egy csomó okosság, hogy miket tudni csinálni. De persze ott helyben futkározik a mikrokontroller, és ha megnyomom az egyik gombot, akkor utána azt a relét, vagy azt a fetet, vagy triak akkor úgy vezérli, hogy az történjen, amit szeretnénk. Hogyha ezt elosztottan nézzük meg a dologba, hogy nekem a kapcsoló az lényegében csak egy szenzor, ami a leginkább a Zigbee cuccoknál szokott így lenni, és valahol meg a távolban, mit tudom én, az elosztó szekrényben, vagy a szoba elosztóban szerepel az én kicsi relém, aki meg csak kapcsol, akkor ugye
közötte már kell
muszáj, igen. Hogy legyen valami. Így, ilyen szempontból én nagyon imádom legalább a KNX-et, mert ugye ott ezek a dolgok, ezek, ez a félszép üzemmód, ez a rendszer maga. Tehát ott én ugye meg tudom mondani, hogy ha az egységes protokollban, hogyha az A eszköz azt mondja 1/2/3-nak, hogy 1, akkor az 1/2 meg 3-at hallgató, üzenetet hallgató eszközök, akkor tudják, hogy be kell kapcsolni. És hurrá! Az összes többi intelligencia az hasonlóan az okos otthon orkesztráció, az erre tud rácsücsülni, hogy most mi ott elhelyezünk rajta egy olyan entitást, aki azt mondja, hogy az egy parancsot le tudom fordítani több különböző parancsokra, előhívok egy ilyen szint, azt nem tudom, hogy mondják.
Szenárió.
Jelenet, világítás jelenet. Jelenetet
rendezek.
Igen.
Minden annak megfelelően, hogy éppen mi történik. És akkor össze lehet rakni, nekem is például, mit tudom én, az ágy alatt van egy mozgásérzékelő, elég hülye helyen van ezt,
az nagyon az jó emberek. Hely.
Oda kell. De az ember leteszi a lábát, akkor abból detektálja, hogy én
fölgeltem. Kálmán Gergővel biztosan kezet foghatsz, Attila. Itt akár
fizikai is. Alap.
Tehát, hogy ezekre így megvan. Ilyen szempontból különben a rendszerre váltogatja, hogy ezek hogy néznek ki. Tehát az ilyen egyszerűbb fajta automatizációkat, PLC jelleggel ugye nyilván sok rendszerben tapasztaltjuk, hogy vagy a lokális gateway tudja ezt a dolgot megvalósítani, vannak rá esetleg ilyen dedikált logikai komponensek, amik ugye szintén valamilyen véges eleme automatát futtatnak, és akkor van véges számú bemenete, van véges számú kimenete, és akkor belehúzgáltunk mindenféle ilyen döntési dolgokra képes kapukat, meg automatákat, amik utána csinálnak, illetve hát nyilván ez felhasználók számára sokkal fogyaszthatóbb módon áll elő mondjuk a Homey Pro-ban, amikor azt mondom, hogy a különböző alkalmazások összefutnak, és akkor ott...
Hát meg mindenhol, hogyha történik. Vagy valami feltétel teljesül, és a kondíciók, vagy feltétel megtörténik, valami kondíció teljesül, akkor valamilyen művelet végrehajtódik.
IFTTT, ugye?
Így van.
IFTTT. Meg benne van az ELSE, meg benne van a...
Utána már lehet bonyolítani, nyilván. Tehát, hogy lehet finomítani.
A másik fajta IF, persze, nyilván.
Igen. Igen, de hogy az alap ez nyilván erre épül rá. Így van.
De ez nem egy egyszerű dolog megcsinálni. Tehát amikor mi azt látjuk, hogy ha XY otthon van, és megnyomja ezt a gombot, akkor történjen ez meg. Ez az ilyen, hát tudok én is erre programot írni, megtanultam régen. 10, hasonló 20, és ennyi, basicben megírom a dolgot. A kérdés az, hogy mennyire ütésálló, mennyire robusztus lesz ez a folyamat, amit én ilyen formán automatizálok. Gondolok azokra a dolgokra, amire majd a rendszer nem fog tudni gondolni, de meg bekövetkezik.
Berakja a tányért, elfordítva, hogy folyjon ki belőle.
Ez külön kitenne több adást az automatizmusok, logikák.
A független automatizmusok, mert hogyha belegondolsz igazából, maga az automatizmus, tehát az arról beszélek, hogy mondjuk reggel felkelek, és milyen folyamatot csinálok, és az arra épülő automatizmusok, azok igazából hát programnyelv, igen, de programnyelv, meg rendszer függetlenek igazából, és itt ez számít. És ez számít igazából alapból, hogy te otthon mondjuk ezt végigpróbáltad, és rájött, hogy ja, de hogyha nem vagyok én otthon, de a feleségem otthon van, ő is fel akar kelni. Tehát, hogy egy csomó
vagy
olyan...
Vagy megnyomják a gombot.
Igen.
Tehát, az automatizmusban egy olyan szörnyű állapot történik, hogy valaki oda megy, és felhúzza a redőt. Belenyúl
manuálisan. Igen.
És akkor az egész borul.
Így van. Tehát erről például beszélgethetnénk, ha nem is konkrét automatizálásokat fogunk elmondani, és írogatjuk le a skripteket, de erről például megint lehet beszélni, és
ezt szerintem sok ez több adást kitenne. Nagyon érdekes dolgok vannak. Én most már ott tartok, hogy az automatizmusok egy ilyen szenárió, ami végigmegy, és van egy ilyen folyamat a reggel, vagy tudom én, a felkeléstől x óráig, azokban vannak ilyen safe, olyan ilyen false start nevezetű automatizmusok, meg nem tudom mik, amik ugye az egész karban tartják az automatizmus folyamatot ahhoz, hogy az bizonyos, nagyon ritkán előforduló esetekre felkészítse az automatizmusokat.
Exception handling, ez ennek a rendes neve. és akkor azt meg kell csinálni, mert nyilván akkor van exception, amikor valami olyan történik, amit nem szeretnénk, hogy történjen, vagy nem számítunk rá, és azt muszáj lekezelni. És hogyha olyan programot írok, hogy if, then, és utána else nincs, akkor bizony ott valami átugrottam.
Bizony.
Igen. Na mindenkitől szeretnék kérni egy végső konklúziót külön-külön.
Kezdjem én, de jó fejek vagytok. Nekem lesz a
legegyszerűbb. Oda néztünk, a hallgató kedvére oda néztünk egyszerre Petire.
Igen, mondom én, de hát nekem lesz a legkönnyebb dolgom. Tehát viszonylag nagy skálában tudunk mozogni okos otthon esetében, hogy mit bízunk lokális végrehajtásra, és mit bízunk felhős végrehajtásra, de mind a két oldalon van egy erős limit, ahonnan ha egyik vagy másik oldalra merészkedünk, akkor nem nevezhetjük azt egy valódi okos otthonnak, aminek a célja nyilván az, hogy a kényelmünket szolgálja, biztonságos legyen minden értelemben, tehát hogy végrehajtsa akkor is, ha van internet, ha nincs internet, és hogy működjön alapból egyáltalán.
Attila?
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy lokális félszép intelligencia mindig legyen egy automatizált rendszerben, mert fontos, hogy ha más nem, egy ilyen exception kapcsán utána vissza tudjunk térni egy ismert állapotba. Ha mással nem, azzal, hogy az egész rendszer újraindul, és minden eszköz beáll az ő saját maga biztonságos állapotába, mert a hidegház, az kellemetlen dolog, de még mindig jobb, mint egy lángolóház.
Nagyon jó.
És minden, amit erre rá tudunk tenni, azzal, hogy ezek a rendszerek finomabban működjenek, jobban kövessék a mi igényeinket, ne adj Isten, tanuljanak a mi igényeinkből, hogy ők egy periodicitást figyelembe véve észreveszik, hogy én mindig ekkor meg ekkor ezt szoktam csinálni, vagy ha a autóval hazaérek, akkor automatikusan jelenjen meg, mit tudom én, hogy ki akarom-e nyitni a garázskaput, az mind pluszban hozzá, de nem veszélyezteti a rendszernek a működését semmilyen formában.
Keri?
Igen, én nagyon röviden, én annyit mondanék, hogy ma nincsen okos otthon internetelérés és internetes szolgáltatások nélkül. Az a fontos, hogy ezeket használjuk bemenetként, meg használhatjuk kimenetként is oda a információkat, oda is lehet kimenet. Lásd, egy backup, tök jó kimenet oda jó. A felhő felé.
Száraz a fű, essen eső.
De... Igen, amikor Geri maga ugye ezt egy jó néhány alással előbb megemlítette, hogy ő nem a redényt mozgatja, hanem a napot húzza fel. Tehát, hogy igen.
Tehát, de mindennek működnie kell enélkül. Tehát, hogy a legfontosabb dolgoknak működnie kell enélkül, semmiféle problémát nem szeretnénk az okos otthonnal az életünkbe behozni, igazi problémát, mert azért kisebb problémákat fogunk behozni értelemszerűen, de olyan problémákat, ami komoly, olyanokat nem szabad, el kell kerülni teljes mértékben, hogy ezek kialakulhassanak. Tehát én is a lokál végrehajtás, vagy a helyi végrehajtás híve vagyok alapvetően, de ettől függetlenül non-stop internetre kell legyünk kapcsolódva az okos otthonunkkal.
Azért valljuk be, ez egy sikamlós talajám ez az egész sztori.
Nagyon.
Tehát amikor arról beszélünk, hogy valami biztonságos, tehát vannak, mit tudom én, ott van mondjuk az egyik híres német kazángyártó, előállította a kazánt, nem tudom, rengeteg tapasztalattal, ki van tesztelve, benne van egy olyan vezérlés, aminek az összes logika állapotát kimeppelték hasonló módon, mint ahogy megcsinálták a holdra szállásnál a számítógépnek is, és azt mondják, hogy erre a kazánra én, mit tudom én, garanciát vállalok, hogy megfelel ezeknek a szabványoknak, és ha rendeltetésszerűen használod, akkor nem lesz vele probléma, ha meg probléma van vele, akkor meg megáll. Ugye ezt egy okos otthon esetében nagyon-nagyon nehéz, sőt, én azt mondom, hogy lehetetlen megvalósítani. Annyira szertágazó komponensek vannak benne, amit az emberek, most térjünk vissza hozzá a témához, hogy kicserélhetem a villanykörtét. Uh-huh. Mit dughatok be az okos konnektorba? Tehát ez egy olyan dolog, olyan messzire visz ez a dolog, hogy effektíve én ezzel tudok egy időzített bombát építeni, mert virtuálisan, tehát ugye nem szó szerint értve, de tudok egy olyan időzített bombát építeni a saját otthonomba, amiből aztán később probléma lesz. És ki ezért a felelős?
Hát telepítő legyen a talpán, hát aki ilyen körülmények között egy win-win üzleti szituációt abszolút tud kialakítani az okos otthon használója, és közte, mint a telepítő között. Srácok, köszönöm szépen, hogy feldolgoztuk a témát. Szerintem méltó befejezése volt a szélesebb körű témaválasztásunknak ez a harmadik adás. Ha Attilával bárki fel szeretné venni a kapcsolatot, akkor vagy a LinkedIn-en teheti meg, vagy a netadmin.hu web oldalra kell ellátogatni. Pétert, ugye, mint okos otthon guru, talán sokan ismeritek, de egyébként, hogyha mégsem, akkor okosotthon.guru a webcím, ahol érdemes nála próbálkozni. Nálunk pedig két lehetőség van.
Vagy, ha üzleti oldalról érkezik valaki, tehát szeretne partnerünké válni, szeretne viszonteladónká válni, vagy bármilyen üzleti kapcsolatot létesíteni valódi B2B értelemben véve, akkor írjon az info@accesspoint.hu-ra, vagy keresse egyéb elérhetőségeinket, webcímünket, az accesspoint.hu, a Instánkat vagy a Facebookunkat is meglátogathatja. Ha pedig magánszemélyként szeretne szolgáltatásainkból részesülni, akkor írjon a szia@okosotthonlabor.hu-ra, és ugyanígy a social media platformjainkra.
Így van, illetve további tartalmakért látogassatok el a YouTube csatornánkra, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, osszatok minket. Köszönjük szépen, srácok, köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, jövő héten egy újabb adással jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!